Áldás békesség, sziasztok! Mindenkit szeretettel köszöntünk a ma esti kert alkalmon, és az alkalmat kezdjük meg Isten dicsőítésével.
Szeretettel köszöntöm én is a közösséget, fennállva fogadjuk az igei köszöntést. Aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet. Ezt a kis katicát megpróbálom megmenteni itt. Rátegyek valamit. Ez a kis katica is már megérezte, hogy hűl kint a levegő, és már beszökött ide a templomba, biztos van még bőségesen itt bent. Nagyon szép ősz van, talán már túl is vagyunk a nagy szépségén, de azért még jó néha így sétálni az avarban, kicsit lábunkkal rugdosni a sokszínű faleveleket. Sok mindenre alkalmas ez az ősz, arra is, hogy gyönyörködjünk benne, gyönyörködjünk a természetben, a színességében, a szépségében, és arra is alkalmas talán egy-egy korán sötétedő este, egy-egy magányosan eltöltött esős nap, hogy úgy elcsendesedjünk, hogy mi is lenyugodjunk, az életritmusunk egy picit megváltozzon, kicsit lelassuljunk mi is, elcsendesedjünk, átgondoljuk az életünket, átgondoljuk az Istennel való kapcsolatunkat, átgondoljuk azt, hogy az Úristen mit akar velünk, mire hív el, milyen küldetést szán nekünk. Ez az alkalom is legyen egy ilyen lehetőség számunkra, a zenében, a csendességünkben, az igében, az igére figyelésünkben. Talán az ősznek is köszönhető, de azért elsősorban, hagyd mondjam, nem csak az ősznek köszönhető az, hogy most talán egy picit kisebb a pezsgés itt a kertisten tiszteleten, mint ahogy azt sokszor megszoktátok. Leginkább talán azért van ez, mert te a hétvégén péntektől, most vasárnap délutánig, kora délutánig egy több generációs hétvégét töltöttünk a gyülekezet 150 tagjával lakiteleken, és hát sokan már lehet, hogy ott egy picit picit elfáradtak ebben az együttlétben, és sokan ott voltak azok is, akik ide szoktak járni a kert istentiszteletre, de akik itt vannak, nagyon örülünk nektek, és szolgáljunk így együtt, közösen az Úrnak az énekléssel, és figyeljünk így együtt, közösen az Úristenre. Énekléssel, Isten dicsőítésével folytassuk. Két éneket fogunk énekelni.
Tiszta színed kell.
Imádkozzunk. Vágyakozásról és vágyakról énekeltünk, Uram, előtted. És te belelátsz a szívünkbe, és ismered a vágyainkat. Tudod jól, hogy kiután vágyakozunk nagyon. Mi az, amit szeretnénk, hogy megvalósuljon az életünkben, ki az, akit szeretnénk, hogy jelen legyen az életünkben. Mi az is, ki az, akire úgy vágyakozunk, Urunk Istenünk, hogy ez olyan közel van hozzánk, hogy kézzel fogható és valóságos vágy. És mi az, és ki az, Urunk Istenünk, aki után úgy vágyakozunk, hogy az lehetetlen. Mert már elmúlt, mert ő már nincs itt velünk ebben a földi világban, vagy mert valamilyen ide a számunkra, csak valami olyan vágy, Urunk Istenünk, ami soha nem ölt valóságos és kézzelfogható formát. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, hogy úgy vágyhatunk rád, a veled való közösségre, hogy ez valósága lehet az életünknek, hogy megtapasztalhatjuk, hogy megérthetjük, hogy megélhetjük, hogy te vagy, és hogy te jelen vagy az életünkben. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy te így akarod betölteni a vágyainkat, azt is, amit megértünk, és felfogunk, és meg tudunk élni, és így adod önmagadat, Urunk Istenünk, úgy is, hogy az túlcsordul minden vágyakozásunkon, minden remélt dolgon, amit ebben a földi világban remélhetünk, mert föl nem fogható, mert meg nem ragadható, mert a teljességben meg nem élhető, és így mutatsz te túl, Urunk Istenünk, az életünkön, mindenen, amit mi el tudunk képzelni, és amire vágyhatunk. És így mutatsz te túl, Urunk Istenünk, ezen a világon, a teremtettségen. És mutatod meg önmagadat, mindenhatót, örökkévalót, végtelent, és minket szeretőt. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy így akarsz betölteni minket most is, így akarsz megszólítani, szólíts is meg az igével és a lélek által. Amen. Isten igéjét olvasom, amelyről az ő szent lelke segítségű hívásával most majd bizonyságot kívánok előttetek tenni. Az ige szólít minket Lukács evangéliumának 5. részéből, az első 11 versből. Lukács evangéliumának 5. részéből, az első verstől eképpen szól az ige hozzánk. Amikor egyszer a sokaság Jézushoz tódult, és hallgatta Isten igéjét, ő a genezáreti tó partján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt, a halászok éppen kiszálltak belőlük, és a hálóikat mosták. Beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból tanította a sokasságot. Miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: evez a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt: Mester, egész éjszaka fáradoztunk, ugyan mégsem fogtunk semmit, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Amikor ezt megtették, olyan sok halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik. Ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig odamentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta előt, és mindazokat, akik vele voltak, de ugyanígy Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, akik Simon társai voltak. Jézus akkor így szólt Simonhoz: ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt. eddig Isten írott igéje. Egy sokszereplős történetet hallhattunk, talán van, aki már nem először hallotta ezt a történetet, és jól ismeri közülünk. Sokszereplős történet, ott van a sokaság, ott van Jézus, az evangéliumok állandó és megbízható szereplője, azt is mondhatnánk, hogy a főszereplője. Ott van a mai főszereplőnk, Péter, ma inkább ő rá koncentrálunk. Péter, és ott van Péternek a hajója. Én még őt is szereplőnek veszem, majd talán megérthető lesz, hogy miért. A követés sorozatban van most ez a közösség, ennek az igehirdetés sorozatnak az a címe, hogy követés, és így most ezért Péteren lesz elsősorban a hangsúly, és ráfigyeljünk majd. De kezdjük a sokassággal, a sok szereplő közül mégis röviden őket se hagyjuk ki, mert ők is itt vannak. Ott van a sokasság, egy kíváncsiskodó, érdeklődő, vagy annál talán néhányan még motiváltabb tömegről van szó. Talán vannak ott sokan olyanok, akik éhezik az igazságot, az Isten akaratát akarják megismerni, akik élni akarnak, lelki életre vágynak, lelkileg akarnak megújulni, feltöltekezni, valahogy arra vágynak, hogy az Isten ereje, ami úgy árad Jézus beszédéből és tanításából, az rájuk is kiáradjon, abból ők is erőt merítsenek. Talán megfáradtak, talán sok terhet cipelnek, valamilyen nehézségeik vannak, de így összeverődik ez a tömeg, a sokaság Jézushoz tódul, és így együtt jelenik meg, így látjuk őket, a sokaság. A sokaság általában egy arctalan és egy személytelen massza marad. Ritkán válnak ki emberek a sokaságból, de azért előfordul, és előfordulhat ez, de mégis a sokaságnak úgy együtt, így megnevezve, ritkán van története. Pedig a sokaság mindig jelen van a történetben, a Jézus történetében is. Most egy kicsit tegyük őket félre, és lépjünk tovább, majd még visszatérünk rájuk. Lépjünk tovább az állandó főszereplőre, elsősorban Jézusra. Jézust úgy látjuk itt ebben a történetben, ahogy nagyon sokszor látjuk, ahogy megszoktuk őt, ahogyan szerepel, küldetésben van, szolgálatban van Jézus. Az Isten igéjének a hirdetése az ő szolgálata és küldetése. A tanítással, amit elmond az embereknek, az Isten igéjének a hirdetésével, és ahogyan látjuk és tapasztaljuk őt az életével, majd ugye a halálával és feltámadásával áll szolgálatba, és áll küldetésbe Jézus az emberek között, tanít, beszél, párbeszédbe bonyolódik, cselekszik, jelen van, és itt maga ez is egy szolgálat, és ez is egy küldetés, amit ő tesz. Küldetésben van Jézus Krisztus, Istentől, Krisztuson keresztül, az ő küldetésén keresztül az emberhez érkezik meg az Isten akarata és igéje. Küldetésben van Jézus Krisztus, a mennyből a földre jön, a földre szólítja ez a küldetés, és a földre szólítva őt ez a küldetés, ilyen egészen hétköznapi dolgokban találjuk őt, mint hogy emberekkel találkozik, hogy szól hozzájuk, hogy beszél nekik, hogy tanít nekik, egészen hétköznapi helyzetekbe keveredik, hogy az emberek hallgatni akarják őt, de nem hallják, nem volt ilyen jó mikrofon hangosítás, amivel kihallható lett volna a beszéde, meg kell oldania egy ilyen problémát, és egészen akkor talán hétköznapi módon ügyesen, okosan oldja meg a problémát, kimegy a vízre, a víz jól vezeti a hangot, és a tömeg, amely talán a vízparton egy kicsit lejtős helyen áll, jól hallhatja és láthatja őt, ahogy egy csónakból beszélne nekik. Jézus küldetésben van, és hát néha az is érdekes, ahogyan ezt a küldetést betölti, de nyilván a tömeg jól ismeri és jól érti a hangsúlyt, Nem az a lényeg, hogy hogyan beszél, hanem hogy mit mond. Egy érdekes szereplő, talán néhányan fölkapták a fejüket, számomra legalábbis érdekes, pont a hajó, Péter hajója. Péter hajója, ami egy üres hajó. Ott vesztegelt a parton, a partra volt vontatva, szép szó ez a magyarban, ez a vesztegel, sok mindent elmond erről a hajóról. Hogy kicsit el van veszve, kicsit úgy nincs haszna, most úgy üres, nem tölti be a funkcióját, nem is csak pihen, hanem olyan használaton kívüli. Ez a hajó, amely ott van üresen, Péter hajója, Péter kudarcának és csüggedésének a helyszíne. Hiszen egész éjjel fáradoztak és próbáltak halat fogni, próbálták megtalálni a boldogulásukat, és próbálták az életet megtalálni, hiszen ez volt az ő életforrásuk, hogy haláztak és halat fogjanak és eladják. És Péternek ott van ez az egész éjszakai fáradozás után, ez az üres hajója, minden kudarcának, reménytelenségének, talán picit megkeseredettségének a helye és a szimbóluma. Péter kiszáll ebből a hajóból, hátra hagyja ezt, Jézus azonban beszáll ebbe a hajóba, éppen oda, abba a teljességgel, a haszontalannak tűnő hajóba, amitől Péter talán legszívesebben el is futna, legszívesebben hátat fordítana és vissza se akarna nézni arra, mert csak erre a haszontalan napra, estére, fáradozásra, kudarcra emlékezteti őt. Éppen ez az üres hajó a maga ürességével lesz alkalmas arra, hogy Jézus oda beszálljon, hogy belépjen, hogy használatba vegye a maga számára. Nem véletlenül áll ott üresen ez a két hajó, nem véletlenül áll üresen az a hajó, Péter hajója, így tud oda Jézus belépni. Akkor az életünk nagy keserűségeivel szembesülünk, amikor az életünk nagy ürességeivel szembesülünk, akkor milyen jó, ha Jézus oda belép. Akkor lehet, hogy nem véletlen, hogy ez az üresség helyet készít Jézusnak. És Péter, a főszereplőnk, így áll. A kezdete az ő történetének, ahogyan megjelenik itt a Szentírásban, ebben a történetben, az ő frusztrációja, az ő keserűsége, az ő csüggedése és reménytelensége. Azzal indul az ő története, hogy letörten, szomorúan, vagy az is lehet, hogy éppen kifejezetten haragosan, akárhogy is, de épp kiszáll az üres hajójukból, és a hálókat kezdik el mosni. Talán mi is éppen tapasztaljuk a hiányt, az ürességet, a kudarcokat és a csüggedéseket az életünkben, kilátástalanságot élünk meg, és kilátástalanságban vagyunk. Jézus még oda beszállhat ebbe a történetben. Nem kell ennek üresnek maradnia, ennek az életnek. Nem kell kilátástalanságnak lennie ott, ahova Jézus beszáll. Nem kell, hogy az életünket reménytelenségre és céltalanságra kárhoztassuk, hanem van lehetősége annak, hogy remény és cél érkezzen meg az életünkbe. Játszunk egy gondolatkísérletet. Képzeljük el ezt a történetet úgy, hogy Jézus úgy érkezik meg oda a Genezáret tóra, és úgy kezd el tanítani, hogy meglátja két hajót, de ezek a hajók történetesen tele vannak. Sikeres volt a fogás. Sikert értek el Péterék, tele volt a hálójuk, tele volt a hajójuk. Mi történt volna akkor? Hát a történetből azt látjuk, hogy akkor nem lett volna Jézusnak hely. Nem tudott volna beszállni, tele van a hajó. akkor talán Péterék észre sem veszik Jézust. Azt várták volna, hogy menjen innen tovább, mert éppen most árulják a halat a hajóból, a jó fogást, gyorsan el kell adni, amíg még friss a hal, megy a biznisz, nem érek most, Uram, rá, hogy veled tárgyaljak, menjél tovább, zavarod, nem tudnak ide férni a vásárlók a hajóhoz. Légy szíves, egy kicsit odébb tanítsad már ezt a tömeget. A tömeg az jó, az jöjjön, azok vásárlók, de te egy kicsit menj odébb, hogy ne zavard az árulását a halaknak. Vagy ha Jézus még meg is kérdezhette volna, hogy hát segítenétek-e fiúk bevinni, akkor azt mondják, hogy egy picit várjál, Jézus. Majd gyere vissza, eladjuk a halakat, és akkor majd meglátjuk, hogy mit tudunk segíteni. Vagy ha Jézus éppen segítséget akart volna felajánlani, talán azt mondták volna, hogy menj, segíts másokon, mi ezt megoldjuk. Segíts azoknak, akiknek szüksége van rá. Mi ezt most meg tudjuk oldani egyedül is. A hajó azonban nem tele volt, hanem a hajó üres volt. Péter lelke is üres volt talán, vagy még ez se jó szó, hogy üres volt Péter lelke, hanem Péter lelke talán éppen inkább mínuszban volt. Tele haraggal, keserűséggel, csalódással, fáradtsággal. Mi van most a mi életünk hajójával? Tele van a hajó, nincs szükségünk most Jézusra, megy a biznisz, nem érünk rá, hogy vele foglalkozzunk, menjen most, segítsen másoknak, megoldjuk ezt mi magunk is. Üres a hajó, csalódottak vagyunk, reménytelenek, fáradtak, kilátástalan helyzetben vagyunk. Mi újság van a mi életünk hajójával? Jézus oda megy, mert meglátja őket, és úgy érzi, hogy neki dolga van. Oda megy, és Pétertől először csak a csónakját kéri el. Csak a csónakot kéri el Jézus, még nem is Pétertől, hanem Simontól, mert itt még így szólítja őt. És nem ült magát még, hanem egy figyelmes gesztust kér tőle, valamit, ami az övé. És lehet, hogy minket is így szólít. Először minket is így hív el az ő küldetésébe. Nem önmagunkat, nem az egész valunkat kéri, csak kér valamit. Egy figyelmes órát a társadnak, hogy vedd észre, akivel élsz, aki melletted van. Csak egy órát kér tőled, csak egy figyelmes pillanatot, hogy észrevedd a másikat. Vagy egy részvétnyilvánítást kér, hogy érezd át annak a helyzetét, aki szomorú melletted. Gyász miatt, vesztesség miatt, valakit vagy valaminek az elvesztése miatt, hogy próbálj meg együtt érezni a másik emberrel. Nem az egész valódat kéri. Lehet, hogy éppen csak egy ebédet kér tőled, egy rászorulónak, az észrevedd őt. Lehet, hogy valami, hogy figyelj a gyerekedre, hogy mi való neki és mi nem. A gyülekezetünkben nem egy olyan embert ismerek, aki hát úgy volt vele, hogy ha már a református iskolába íratta a gyermekét, akkor hát mégiscsak megnézi, hogy hova megy ez a gyerek, mert a figyelem, a felelősség érzet arra indította, és elkísérte őt a gyerek Isten tiszteletre, és ott ragadt, és végigülte az első alkalmat türelmesen, jó édesapa lévén, a második alkalomra, és egy idő után azt vette észre, hogy ő szívesen jön. Még szívesebben talál, mint a gyermekei. És ott ragadt, és a gyülekezet tagja lett, és felelős őrájúra ért a gyülekezetnek. Lehet, hogy először csak a csónakunkat kéri Jézus. A tele csónakunkat, ami tele van pakolva, mindazzal, amire büszkék vagyunk, amit elértünk, amire azt gondoljuk, hogy az megtart minket, és abból kér egy darabot, egy rövid kis időre hagy használja, vagy éppen az üres csónakunkat. Nem nagy áldozat. De a készségről és a szívjóságról szól itt Péter esetében, hogy mégiscsak nyitott arra, hogy na jó, akkor menjünk egy kicsit bentebb, hagy hallja ez a tömeg Jézust. Készségről és szívjóságról szól, és Jézus ezt megjutalmazza. Megjutalmazza azzal, hogy Péter, vagyis Simon, közvetlen közelről hallhatja Jézus tanítását. Elkírja a csónakot, és a jutalma az lesz, hogy ő is végighallgathatja azt, amit a tömegnek mond. Nem tudjuk, mit mondott Jézus. Nem tudjuk, mi volt ennek a prédikációnak a lényege, úgy, mint mondjuk a hegyi beszédnél, ahol ott le van írva, hogy Jézus hogyan és miről tanított és mit mondott. Csak a csónakot kéri el, és meghallgathat egy nagy tanítást, hogy ez a tanítás, amiről nem tudjuk, hogy miről szólt, biztos, hogy hatással volt Péterre, azt bizonyítja a második kérésre adott válasza. Mert másodszor már nem csak a csónakot kéri, hanem másodszor az engedelmességét kéri el Péternek Jézus. Az engedelmességét próbálja ki, amikor, hát úgymond szakmai szempontból egy teljesen értelmetlen utasítást ad ezeknek a halász embereknek, hogy most itt nappal menjenek ki, vessék ki újra a hálójukat fogásra, és ők szakmailag tudják, hogy azt éjszaka kell, nem most. Teljesen értelmetlen dolgot mond Jézus a halászoknak, és mondják, talán gondolják is magukban, hogy látszik, hogy egy ágy fia, és nem egy halász emberé. Jézus másodszor az engedelmességet kéri Pétertől, és hogy amit hallott eddig Péter, arra azt a választ adja, hogy na jó, a te szavadra, kivetem a hálót. Ha már eljutott az ige, ha már meghallotta az ember Jézus szavát, már nem tud érintetlen maradni ebben. Ez a szó már elkezd dolgozni. Lehet, hogy nem olyan gyorsan a mi életünkben és a mi valóságunkban, ahol éppen én vagyok, mint ahogy Péternél, hogy rögtön és azonnal hatása van, és amikor elhangzott és meghallottuk a szót, már abban a pillanatban engedelmeskedni is fogunk. Lehet, hogy a mi élettörténetünk olyan, hogy itt még hetek, évek, vagy akár évtizedek is eltelnek, de Isten igéje nem tér vissza üresen. De Isten igéje élő és ható ige, amely él bennünk és hat bennünk. Ezért Simon azt mondja, Péter azt mondja, a te szavadra, aki úgy szólsz, úgy tanítasz, hogy hatalmad van, megteszem ezt az értelmetlen dolgot, és menjünk, és halásszunk. És az első kérdésre az volt a jutalom, hogy hallhatta Péter Jézus ige hirdetését, akkor ennek a második kérdésnek a teljesítésének az a jutalom, hogy átélheti Péter a csodát. Engedelmeskedik, és csodát lát. Engedelmeskedik, és csodát lát. Milyen szép ígéret van ebben. Milyen szép tanítás van ebben, és talán ami sok-sok csodavárásunk, ami sok-sok vágyakozásunk, ami meghatározza az életünket, nem éppen azért van ez sokszor kudarcra ítélve, mert nincs meg bennünk az engedelmesség. A te szavadra hallgatok, és a te szavadra úgy cselekszem. És talán nem azért van ez sok csodavárásunk kudarcra ítélve, mert nem a Jézus szavára figyelünk. Mert nem az a csoda történik meg, amire ő akar eljuttatni minket, hanem az, amit mi várunk, amit mi akarunk, hogy beteljesedjen. Engedelmes, és ezért csodát lát. legyen így a mi életünkben is. De Jézus nem áll meg két kérésnél, a csónak és az engedelmesség kérésénél, hanem van egy harmadik kérése is, és a harmadik kérése pedig az, hogy kövess engem. Van olyan elhívás történet, ahol szó szerint ez így hangzik el, itt nem így, de mégis ez a lényege. Harmadszor Jézus azt kéri, hogy adja át Péter az életét. Adja át teljesen magát. S ők mindent otthagyva kövessék őt. De még mielőtt mindez megtörténik, történik valami egészen elképesztő dolog, hogy Péter föláll a csoda láttán, látja, hogy itt nem egy egyszerű ember van, hiszen hallotta a tanítást, és megváltozott az élete, olyat tesz, amileg előtte nem tett volna értelmetlen dolgot, lát egy csodát, olyat lát, ami értelmetlen és felfoghatatlan emberileg, és azt mondja Péter, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. Az Istennel való találkozásban megjelenik Péterben ez a kontraszt, ez a távolság. Hogyan lehet? Hogyan lehet, hogy az Isten, aki megszólal, hogy az Isten, aki belép az életembe és cselekszik az életembe, az Isten, aki igaz, aki szent, aki örökkévaló, akinek semmi sem lehetetlen, az velem akar kezdeni valamit. Annak rám van szüksége, biztos nem rám. Biztos, hogy találna jobbat, tökéletesebbet, szentebbet, igazabbat. Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. Keres sokkal okosabbat majd, aki jobban tud beszélni, aki ismeri az Ószövetséget kívülről, aki tud majd hivatkozni a te nevedre, aki ismeri az Isten igazságait. Biztos, hogy lesz sokkal jobb, mint én. Mert én nem vagyok alkalmas erre. És Isten azt mondja, de bizony rád van szükségem. Rád, hogy te add nekem az életedet, és hogy téged használhassalak föl arra, hogy követőm és tanítványom légy. Ennek a felismerése, ennek a beismerése, az erre való odaszánás is jutalmat érdemel. És jutalmat kap Péter. És ennek a jutalma már az lesz, hogy munkatársa lehet Isten üdvözítő munkájának, hogy tanítványa lehet Jézusnak, hogy jutalma lesz, hogy ő maga is szólhatja és hirdetheti az Isten igazságát, és hogy Péter által is csoda történik ebben a világban. Ha megtörténik a csoda benne és vele, és megtörténik általa. És így a végén ugorjunk még vissza az elsők szereplőkre, a sokaságra. Mert megkérdezi tőlünk ez az ige és ez a történet, hogy a kíváncsiskodó és Jézus tanítását hallgató sokaságban vagy, és elbújsz a tömegben, el akarsz bújni az Isten elől is, a szerepek elől, a választása elől, vagy észreveszed, hogy Jézus észrevett, hogy kiszúrt téged, hogy számít rád, hogy szüksége van rád, hogy veled van dolga, hogy a te életeddel van dolga. Kérdez minket az ige, hogy ki vagy te? Simon vagy? Ez a szó egyébként azt jelenti, hogy meghall, és engedelmes, és leszel-e Kéfás, a görögül Péter, kőszikla, biztos pont, akire számíthat az Isten. Simon engedelmes volt, és lett belőle kőszikla. És Isten azt akarja, hogy a követésben mi is ezt az utat bejárjuk. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, Krisztus által áldunk és magasztalunk a Te elhívó kegyelmedért. Köszönjük, Urunk Istenünk, mindazoknak az életét, akik előttünk jártak, neked engedelmesek voltak, téged követtek, akiknek mi magunk is köszönhetjük, Urunk Istenünk, hogy megismertünk és megismerhetünk téged, hogy hallhatjuk a Te üzenetedet és igédet, hogy láthatjuk a Te csodáidat, amelyek emberek életét formálják át, amelyek újjáteremtő erővel vannak jelen ebben a világban, amelyek közösségbe hívnak veled. Add, Urunk, hogy ne akarjunk elbújni és kibújni a lehetőség, a felelősség alól, hogy észrevegyük, Urunk Istenünk, hogy Te keresel minket, hogy az életünknek, az egész életünknek veled van dolga, és hogy neked dolgod van velünk. Add, Urunk, hogy így tegyük a Te kezedbe az életünket, a sorsunkat, adjuk át magunkat egészen neked, hogy felismerjük, hogy keressük, hogy akarjuk megvalósítani mindazt, Urunk Istenünk, amit Te akarsz elvégezni bennünk és rajtunk keresztül. Adj nekünk ehhez, Urunk Istenünk, engedelmes szívet, önátadó életet és hűséges szolgálatot. Krisztusért hallgass meg. Amen. Egy rövid csendes percben vigyük Isten elé imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk Jézustól tanult imádságunkkal. Fennállva mondjuk az Úr imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, és énekeljünk. Három éneket fogunk most énekelni. Nagy neved hívom. Néhány hirdetést szeretnék elmondani. A kiáratoknál hirdetőlapot találunk, és ezeket a hirdetéseket az Egyházközség honlapján is olvashatjuk, hogy sokkal bővebben, mint ahogyan abból én most kiemelek néhányat. Először is, hogy a Kecskeméti Református Általános Iskola és a Gimnázium szeretettel várja az érdeklődőket a nyílt napjaira, az időpontok a hirdetőlapon találhatóak. Alfa sorozatot indítunk újra és újra a gyülekezetünkben, a következő az most november 11-től, tehát a jövő héten kedden 6 órakor kezdődik, a Budai utcai Sion házban a jelentkezési információk szintén a hirdetőlapon megtalálhatóak, valamint itt a kijáratnál is osztunk ilyen alfás szórólapot, hogy az alfa sorozat, az alfa csoportok azoknak valók, akik érdeklődőek, de távol vannak a közösségtől. Nyilván elsősorban nem akik ide járnak az istentiszteleti közösségbe, de hogyha van az ismeretségi körünkben, családunkban, barátunkban olyan valaki, aki talán érdeklődőnek tekintetnénk, de talán lehet, hogy még annak sem mondható, de szívesen ajánlanánk neki egy ilyen közösséget, ahol az Istenről, református közösségünkről szeretne tájékozódni, vagy információkat kapni, egy olyan beszélgetős közösség, ahol nagyon sokat lehet ebben fejlődni és előre lépni, kérdéseinkre válaszokat kapni. November 15-én szombaton, 10-től 1 óráig ide a templomban várunk olyan fiatal, bátor jelentkezőket, a bátorságra is szükség lesz, akik segítenének a templom takarításában, hogy az ünnepre egy szép, tiszta templom fogadja a gyülekezetet, de hát ehhez az kell, hogy hosszú létrákról és mindenféle dolgokkal elérjük az oszlopok tetejét, meg a szószékek tetejét, tehát elsősorban nem az idősebb generációt próbáljuk most megszólítani, így várjuk esetleg a jelentkezőket szombaton 15-én 10 órától, és aki esetleg úgy gondolja, hogy inkább a szabadban tölteni ezt a napot, és a szabadban segítkezne és takarítana, ő választhatja az Emmaus ház körüli kertrendezést is. Így szeretettel ajánljuk ezt a lehetőséget a gyülekezet tagjainak. 2026. évi választói névjegyzékünket elkezdtük összeállítani, ennek feltétele az egyházfenntartói járulék befizetése, valamint a regisztráció az egyház községben. Kérjük azokat, akik ezt még nem tették meg, hogy ezt pótolják, vagy ha valaki már regisztrált egyháztag, akkor és valamilyen adata megváltozott, például a lakcíme, akkor kérjük, hogy ezt is jelentse be. És fennállva szívünkben alázattal Urunk áldását fogadjuk, majd visszaülve a helyünkre a záró éneket énekeljük el. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Ő az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen. Helyet foglalva a záró éneket.
És békesség mindenkinek, további szép estét kívánunk!